Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, folytatódik a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Folytatjuk Olá Andrea interjúját a magyar színházi és televíziós világ egyik legismertebb színészével, Gálvölgyi Jánossal.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Színházi élményeiről, szinkron és tévés szerepeiről, hajdan volt nagy pályatársakról és méltatlanul elfeledett epizódszereplőkről is mesél Gálvölgyi János Kövesdi Péternek a Hivatásos Rajongó című közös könyvükben. A kötetben szó esik szakmai barátságokról és konfliktusokról is, az olvasó szinte beavatottá válik, jóval közelebb kerülhet az egykori színházi filmes és tévés világhoz, mint eddig bármikor.
Azt olvasom a könyvemben, hogy híresnek lenni, szem előtt lenni, ez egy fontos szempont volt, vagy egy fontos vágy volt. Más kérdés, hogy az azzal járó terheket mondjuk hogyan viselte aztán.
A legfurcsább az, és hát egy év után elmondom, hogy Andrea, hogyha most egy társaságban lennénk 4-5-en, és azt mondaná, hogy János, elmondanál valamit, vagy én abban bele, a mai napig pedig, hát most már 53 éve vagyok a pályán, én borzasztóan szégyellem magam, én engem megróttak ezért, mert én nagyon rosszul próbálok a mai napig, mert én azt nagyon röstelem, hogy én tehetségtelen vagyok délelőttönként. Remélem, hogy este nem lehetek tehetségtelen, mert ennyi protekció nem lehetett ennyi év után, hogy még mindig vagyok. De délelőtt röstelem, hogy azt kell mondanom, hogy szeretlek, fáj a gyomrom. És ezt én elmondtam már, nem tudom, hány, le kell ülnem egy székre, és rosszul ülök le. Szóval, hogy a próba pedig arra jó, állítólag mondják sokan, akik imádnak volok én játszani. Én azt szeretem, hogyha egy szerep az az enyém, és én abban már mindent megcsinálok, de csak úgy, hogy este, ha sokan néznek, ha egy ember néz, én abban belepusztulok. Hát én tudom, hát volt régebben, és ilyen leültek 4-5-en főpróbát nézni, és én azt szeretem, ha nagyon sokan néznek, és nagyon sok embernek tetszik az, amit csinálok. Amúgy egy borzasztó gátlásos és szemérmes pali vagyok.
Milyen érdekes ez? Hogy ez egy más állapot akkor.
Igen, ez a jó szó rá, hogy más állapotban van az ember. De nekem, én mindig azt mondom, hogy nekem olyan hatalmam van, ami nem tud elképzelni egy király, egy miniszterelnök, hogy nekem milyen hatalmam van 7-10-ig, mert ott én már azt csinálok, amit akarok, és most legyek nagyképű, a közönséggel is azt csinálok, amit akarok, de nekem 9:30-kor ott véget ér, és 7 előtt meg erről szó nincs. Tehát én nem vagyok nappali színész, én büfében nem járok, én nekem az bőven elég, hogy 7-10-ig enyém minden az enyém.
Hogyha a szórakoztatást és a drámai színészetet összevetjük, ezen gondolkodtam, hogy az ilyen szívbéli kérdése, hogy mit szeretek játszani, hogy most Shakespeare-t akarok már játszani.
Nem, hát ez, de nem rajtunk múlik, hogy mondjam, hát én most hiába akarnék bármit játszani, hát ennek van egy fokozatát, kell egy rendező, aki bennem meglátja a Shakespeare-t, meglátja bennem. Kell egy Pintér Béla, aki azt mondta, hát én Pintér Béla rajongó vagyok, és nem is ismertem a Pintér Bélát, egyszer bemutatkoztam neki, és visszajött a gyerekkori Gálvölgyi, hogy álltunk a átfilm előtt, egy Pintér Béla előadás előtt 6 órakor, mert mindig 1 órával korábban ott vagyok nézőként is, és akkor jött egy ember felém, és mondtam a nejének, mondom, Jézus, nem mondom, ez a Pintér Béla, ez ide fog jönni hozzá, és akkor oda jött hozzám a Pintér Béla. És mondtam, nem túlzom el, én olyan izgalomban voltam, és mondta, hát a Pintér Béla idejött, és bemutatkoztunk egymásnak, ennyi volt, eltelt 2 év, csak ez csak megszólalt a telefon, hogy Pintér Béla vagyok tavaly márciusban. Mondom, igen, hogy János, hát arra szeretnélek megkérni, hogyha lenne, hogy akkor ha írnék én egy darab, hogy akkor, hát André, én nem tudom magának elmondani, és hát pedig 50 nem tudom hány év után, már olyan sok, azt mondtam, hogy hát, na, akkor még ez na, itt a vége a dolognak olyan értelemben, hogy elértem valamit. Na most ez azt kell, hogy a Pintér Béla azt mondja, hogy a Gálvölgyi ezt nekem meg fogja tudni csinálni. De én tegnap este játszottam a 3-on a padon című darabot, nem hozott magának, azt hiszem 10-szer mentünk vissza, aminek a végén én meghalok, egy dráma, és hát amit rám osztanak, hát én most hiába mennék, azt mondom, drága Andrea, nagyon szeretném eljártani a Lír királyt önnél. Hát most mit mond el, János, menjen ki a fürdőszobába, aztán játssz el. Hát ez kell egy színház, kell egy rendező, mondom, ott kezdődik, kell egy igazgató, aki azt mondja, hogy Gálvegyivel a Lír király, hát nem tudom, hogy az össze, vagy már. Akkor megkérdezik a szervezési osztályt, hogy szerintetek érdeklődjétek meg, hogy Gálvölgyi Lír király rendezi Pix Jakab, hogy erre lenne igény? Azt mondják, igen, úgy néz ki, hogy erre jönnének, erre kíváncsiak. Na akkor, és akkor innen elindul egy dolog. És akkor még nem biztos, hogy jó leszek a Lír királyban, nem biztos, hogy rendező azt rendezi, amit én szeretnék. Én úgy játszanék, ahogy ő szeretné. Tehát ennek annyi összetevője van, tehát ez nem úgy van, hogy és akkor én most eljátszom, nem tudom én mit.
De és ilyen... Katúja is lehet, nem? Hogy ő a szórakoztató műfajban van, akkor föl sem merül, hogy
esetleg. Ezek a skatúják, ezek vannak, ezt az emberek, a nézők, megint csak Bodrogi Gyulára hivatkozom, ugye nekem 20 nem tudom hány ment a Gálvölgyi show. Játszottam például Ladislav Fuchs Hullaégető című darabját a Orlai produkcióban, ami egy kőkemény, úgymond monodráma. Nagyon kemény aktualitása van sajnos a dolognak, nem tudom, ismeri el a filmet. És hát a néző nem hülye, hát ki van írva Ladislav Fuchs, Hullaégető, elő egy Gálvölgyi János. Hát nem fog bejönni, hogy ott fogunk projektni, hogy Hullaégető, hát ez isteni, milyen jó cím. Nem, azt pontosan tudja, hogy most a Gálvölgyitől ami egészen más fogunk kapni. Uh-huh. Nekem ilyen probléma, a nézőt nem szabad lenézni, azok, akik berakják az ember skatulyákba. Hát ne haragudj, Andrea, annak idején azt mondom magának, Pesten, Szegeden, Páger Antal, mit tudom én, amikor Szegeden vezető színész volt, játszott kedden operettet, másnap játszott Shakespeare-t, harmadik nap játszott Kodolányi János földindulását. Hát nem, ez nem volt így kategorizálva, hogy na, ő egy nagy drámai, ő meg csak... A Csortos Gyula boldogan játszott nyáron Nokelli-Hokelli darabokat, és közben játszott Csehovtól kezdve mindenféléket játszott. Tehát nem volt így... Itt nagyon egyszerű, aztán átérzi, hogy hülyeségeket tud. Annál nehezebbet, hogy én megnevetetem magát, én nagyon keveset tudok mondani, innen üzenem minden kollégának. Megríkatni esküszöm, hogy könnyebben meg tudom magát megnevettetni. De nem bennem most aztán beskatulyázták az embert, de legalább valamilyen baj. Hát ez ugye milyen nagy dolog, hogy a kis Gálvölgyi látott valakit az utcán, ott ment, és azt mondtam, hogy jaj, ő játszotta. És megy a Gálvölgyi az utcán, azt mondják, hogy jaj, de Istenem, hogy te jót temettem, kap az ember levelet, csak olyan természetes, hogy mit tudom én, nem akarom, mert az ember szemérmes ilyenbe, hogy nem egy ilyen dolog volt, hogy édesanyám meghalt egy éve, nem tudom én, mi gyászban voltam, és köszönöm magának azt a 3-4 percet, mert fölnevettem, és azt mondták, hogy jé. Na most ezeket az ember olyan természetesnek veszi, pedig hát nem olyan természetes.
A kabaré műfajáról is sokszor esik a könyvben, és arról, hogy ugye az ma már nincsen.
Igen.
Meg lehetne csinálni? Tehát, hogy létezik az a közönség, aki befogadó lenne erre? Vagy az a közeg,
a
vagy nem
létezik.
Tudom.
Létezik. A kabaré azért nem nagyon létezett, mert a kabaré az, amit, hogy mondjam, ha elmegy, megnéz egy Hamlet előadást, nem tudja, nem ismeri a Hamletet, de az magát le fogja gyűgözni, azt mondja, hogy úgy de jó színész ez, hogy hívják. És a kabaréban be kell jönni valakinek, be kell jönni egy Salamon Bélának, egy Kabosnak, egy Kazalnak, egy Kibédinek, és ez nem a színészi minőséget mondom, valakik, egyéniseknek kell bejönni. Be kell jönni egy Bödöcs Tibornak. És még annyian bejöttek a Bödöcs Tibor mellé, hát mondjam még 3 nevet, pedig hát tele van velük minden a stand-uppal, meg nem tudom mi, és van a Bödöcs Tibor. Direkt tettem ki a névelőt, a. De amikor azt mondták, nyüglöttek, még a Vidám színpadottan haldoklott éppen, hogy ja Istenem, pedig hát itt vagyunk, mi mondta, nem tudom kicsoda, X és Y, akik ott ragadtak a Vidám színpadon, és nem, abszolút nem voltak érdekesek, ők úgy voltak ott, hogy na, a Kabos mellett, vagy a Kibédi mellett, vagy a Kazal mellett, vagy a Salamon Béla mellett, de önmagában, és nem akarom megbántani valakinek a nevét, aki a Salamon Bélának az untermanja volt, ha a Salamon Bélát kiveszi abban a jelenetből, amiben ő benne van, akkor ő már abszolút nem volt érdekes, hogy most nagy dolog, hogy ott van, és mond bármit. Szóval a kabarén ez a műfaj, a könnyű műfaj, oda egyéniségek kellenek, oda valakik kellenek. Drámában meg lehet csinálni az embernek magát, a kabaréban is, de hát ugye Bödöcs Tibor megcsinálta magát, hogy ő lett a Bödöcs, van a Hofi, van a Kellér, a Darvas Szilárd. Szóval ez szerintem nem megy. Lehet, hogy a műfaj van kihalóban, de Bödöcs a példa rá, hogy nincs kihalóban ez a műfaj. de lehet, hogy megváltoztak a szokásaink. Hát ma már nem lehet beülni, hogy hadsekész. Sas József halálával ért véget szerintem ez a műfaj, az a hagyományos kabaré. Van más dolog, aki szereti, hogy stand-uposok vannak, nem tudom, mik vannak, de az a bizonyos hagyományos, amire mi büszkék vagyunk, Nagy Endre óta, aki letette a magyar kabaré alapjait, az ennyi volt, kifújt, meghalt, mert szeretett.
Ami nagyon különleges a könyvében, és arról nagyon keveset tudunk, például a szinkron szakmáról, ennek a fénykoráról.
Én nagyon szerettem szinkronizálni, rengeteget tanultam látni, és ott is olyan volt, hogy a szinkronban, a pénztárban, mi rögtön fizettek, mint régen a rádióban. Jó, az ember kapott egy cédulát, lement a pénztárba, és akkor fizett. És akkor ki voltak írva, hogy az első 10 szinkron színész, akik a legtöbbet. És akkor mondom, egyszer oda, és lentem egy év múlva már ott voltam a 10 között. Nem is az utolsóként, és én nagyon szerettem szinkronizálni, de mások voltak a körülmények. Hát ma, amikor bemegyek egy szobába, amilyen tojástartóban van kibélelve, becsukják az ajtót, ablakot, ablak nincs is, ugye, és akkor ott egy tabletra rábeszélek, úgyhogy a fülemen egy fülhallgató, egy kottaállványon van apró betűső szöveg, hát ezt én azt mondtam, hogy én ezt nem. Régen más volt, de ez is olyan dolog, hogy régen a színészek, a legnagyobb színészeink szinkronizáltak. Ma kitalálták a szinkron színészeket. Múltkor egy rendezőnő vendégem volt, egy rádióműsorban elmondta, hogy mindez azért van, mert a színészek, hát olyan nehéz egyeztetni őket. Van olyan fiatal színész kollégám, aki most elmegy valamelyik áruházba, árufeltöltőnek, annyira nincs munkája. Hát nem mondják már, hogy nem szívesen bemenne szinkronizálni, mint árut feltölteni. Csak valahogy valaki bulit talált ebben, hogy én megtanítalak téged szinkronizálni. Az én korosztályomat a kutya nem töltötte szinkronizálni, hanem mi szinkronizáltunk. Ilyen egyszerű volt a dolog. Rengeteget lehet tanulni a szinkronban. Ritmust, beszédet, mindenfélét el lehet lesni, visszatérek, amit kezdtünk a beszélgetést, lopni. Hú, azt mondja, úgy, de jó gesztusa volt neki ennek a Mukinak, az amerikai filmben. Hát ez valahol, de hát ez ma már más lett, ez egy favágás lett. Jó, nem is készült ennyi film, hát itt bomlanak a csatornák, meg folynak ki a jók, meg a rossz filmek, úgyhogy az régen azért nem volt ennyi.
Kik voltak azok, akiket nagyon szívesen szinkronizált?
Például egyik nagy szinkron találkozásom volt egy 20 éves háború és béke, amiben egy fiatal ragyogó Pierre Bezuho volt, úgy hívták, hogy Anthony Hopkins. És aztán eljátszottam én ezt a Tália Színházban a Pierre Bezuhot. Aki nagy találkozásom volt, és nagyon boldog és büszke voltam, az Irma te édes Jack Lemmon, akkor volt a Dudley Moore-nak mondják, azt hiszem, és akkor, de nagyon, most ment például a Három Amigo című film, Steve Martin, nem tudom én, Chevy Chase, én voltam. Hát, és aztán volt mondjuk a Derek című sorozat, ami 170, nem tudom, hány részt csináltunk Szabó Ottóval, de én rengeteget szinkronizáltam, akivel beszélgettem, a Kövesdi Péter megnézte, hogy valami 200-valahány főszerepem van a szinkron statisztikák szerint, és hát arról nem beszélve, most kaptam egy gyönyörű dargai gyűjteményt, hogy ezekben a rajzfilmekben, tehát az Attila minden filmjében, a Lepjóska minden filmjében, a Foki Otto minden filmjében benne voltam. És hát velük dolgozni, csodálatos, szent őrült emberekkel, hát ez egy külön nagy élmény volt.
Ez hogyan működik? Többször is mondja, és olyan izgalmas ez, hogy vágytam rá gyerekként, fiatalként, és akkor egyszer csak ott álltam, találkoztam, megcsináltam, hogy ehhez mi kell? Kíváncsi vagyok, hogy János hogyan éli meg ezeket, vagy hogyan dolgozik, hogy van ebben tudatosság, oda megyek, akarom, megtervezem, vagy úgy hozza az élet, és élek a lehetőséggel. Azon gondolkodtam, hogy milyen fantasztikus motivációs tréningeket tudna tartani a János ezzel kapcsolatban.
Néha hogy... van, hogy meg vagyok hívva.
Ugye?
Igazság az, hogy a főiskolám, nekem volt egy csodálatos rektorom, Nádasdy Kálmán, Nádasdy Ádám papája, aki egy fantasztikus ember volt, az operaház főrendezője, ilyen nagy tudású, csodálatos embert nem tudok, élet ajándéka volt, Nádasdy Kálmán. És akkor az első órák egyikén azt mondta, jegyezzék meg ilyen magas hangon Rikácsot, hogy ehhez a pályához 10% tehetség és 90% szerencse kell. És akkor mondtam, hogy talán kell, bocsánat, mondja Gál, hogy eltetszett téveszteni, mondom, 10% szerencséske. Nem jegyezte meg maga, hogy igen. Na most a szerencse meg egy olyan dolog, hogy az igen, 90% szerencsék, hogy az ember jókor legyen jó helyen. De valóban én úgy érzem, csak azt a szerencsét meg kell ragadni. A szerencse az mindig valahol mindenben, nem csak a pályánkon, de az itt van valahol körülöttünk. Ha az embernek mázia van, vagy adottsága van, vagy a rosszul kilőtt költség folyamán hozott magával le valamit, akkor ezt meg tudja ragadni. Az én szerencséimet, én pontosan tudom, hogy az a szerencsém nekem például, hogy nem vettek fel a főiskolára, ez volt a szerencsétlenség. Akkor elmentem fényképész tanulónak, egy olyan valamit tanulhattam meg, ami kinyitotta a szememet, mert tanultunk képzőművészetet, meg mindenféle, ez szerencse. Akkor jött, aki mit tud, ez megint csak szerencse volt, hogy elmentem, megnyertem. Akkor jött a főiskola, ami olyan volt, amilyen volt, jött a Thália Színház, és nem történt, nem a szerencsét vártam, de nem jött egy év, két év. Csak azt mondtam ihúságból, hogy én ezt nem csinálom, még adok magam. Tehát 5 éven belül, ha nem leszek Gálvölgyi, az a bizonyos, aki az a kis Gálvölgyi álmodozott, ezt ugyanba hagyom, mint a pinty, mert nem fogom csinálni kórusban ezt a pályát életmód szerint, hogy, mert régebben azért színésznek kényelmes, hogy nem kell engem hatra, mert. És akkor jött a szerencse, hogy valaki egy de kellett ugranom, azt már nekem meg kellett ugranom szó szerint, tehát teljesítenem kellett a feladatot, itt jött be a tehetség talán, és akkor én ugrottam egy nagyot. És akkor megint jött nem tudom hány év a Thália Színházban, és akkor volt az, hogy akkor vége lett a Thaliának, és akkor jött az álmaim álma a Madács, oda mentem, azt mondták, kell lesz. Ez megint a szerencse volt. Aztán a Madács ez megint kiment alólam, mert most már évek óta hát musical hátában. De akkor jött a játékszín, jött az Orlai produkció, akkor kitaláltam, hogy megcsinálom a hullaégetőt, és akkor egyszer csak csönd a telefon, Pintér Béla vagyok. Tehát ebben a pályában ez a nagyon-nagyon-nagyon szép dolog. És akkor most múlt héten jött egy másik telefon valakitől, amit még nem akarok mondani, és akkor az ember, amíg él, ha kísérik ezek a kis szerencse pöttyök, és megragadja az ember, akkor talán azt mondhatja, hogy szerencsés voltam az életben, holott ez a szerencse az önmagában semmit nem ér.
Ezek a művészek, akik fontosak az ön életében, akiket emlegettünk a Rátonyitól a Rodolfóig, hogy az ő életútjuk, meg az, hogy őket személyesen ismertetett, nem csak színpadról, hanem látta esetleg a küzdelmeiket, vagy a nehézségeket, holt ponton át segíti ez a tudás, hogy ők miket éltek meg a színészetükben? Igen, ez fontos?
Igen, miután ismerem, tehát jobban betekinthettem az életükben, mint egy egyszerű néző, vagy pedig csak mindegy egyszerű kolléga, tehát többet tudtam, és többet láttam abból, hogy a Rátonyi Róbert, hogy az, amikor nem ment neki úgy, amikor az operett színházat ott hagyta, hát ezért gondolj be, Rátonyi akkor a sztár volt, és akkor a Táliába átjött, és meg kellett csinálni magát, akkor ha nem ment neki, akkor írt egy könyvet, akkor a Rodolfo, aki az apósom ott mellesnek, rengeteg, de nem úgy tanultam, hogy könyvszerűen, hanem az életük, a példázataik voltak azok, amik beépülnek az emberbe. Én ma már nem tudom, hogy mit tanultam a Rodolfótól, mert kártyázni sem tudok, tehát nem ismerem a magyar kártyát. Egy mentalitást tanultam, egy hozzáállást az élethez, hozzáállást a szakmámhoz, ha szabad ezt mondani, hogy szakmának nevezzem, mert ennek vannak megtanult szakmai részei. Rátonyitól ugyanúgy, én amikor tegnap este 10-szer meghajoltam abban a vastarosban, ami volt, és bravóztak, képzeljön Andrea, de ezt nem akarom túlozni, akkor esküszöm magának, nem gondoltam konkrétan, de hogy én álltam és lehajoltam, és még nem emeltem föl magamat, tehát van egy technikája a meghajlásnak is, az a Rátonyi meghajlás van a kezemben, a derekamban, az agyamban, ahogy a Robival hajoltam. De ezt én ma már nem fogom minden este azt mondani, hogy jaj Isten, meg a Rátonyi. Az ott van bennem már a Rátonyi, kész. Hogy én hogy mondok el egy poént, az ott van bennem X-től Y-tól.
És sose volt olyan, hogy mondjuk már egy kicsit unom ezt, vagy kéne egy újabb kihívás, vagy milyen jó lenne, ha változna?
Dehogy nem.
És hogy az ő pályájukban is biztos volt olyan, amikor...
Hát hogy ne gondolj bele, hogy a Rátonyit megkérdeztem például annak idén, azt a bizonyos sárdáskönyvet, amit már említettem, 800-szor, tehát 800-szor játszották. És akkor azt mondtam, hogy Robi, ne haragudom, de az hogy... És nekem is nagy szériám voltak, mert volt egy darab, amit 354 többször játszottam. És akkor jön az, hogy mi épül be, azért mondom, Robi, hogy lehet 800-szor, mondtam fiatal színeként, hogy lehet 800-szor eljátszani? Ez az uralom meg a egyet. Azt mondta, Janika, egyet jegyez meg. Én 800-szor, vagy 700-szor, vagy 600-szor játszottam, de az a néző, aki beül, az akkor látja először. És egy darabot, mondta Rátonyi, úgy kell belőni a premierre egy bizonyos, nagyon magas szinten, tehát amikor premierizve meg, és nagyon siker van. Nagyon jó, hogy azon a szinten kell mindig eljátszani, az alá a 700. előadásnál sem szabad menni, csak fölé. Mert vannak olyan esték, megmondom, Andrea, amikor hazajövök, azt mondja nekem, hogy hát mondom, nem. Ha eljött engem megnézni maga, semmit nem fog abban észrevenni. Én tudom, hogy ez ma valahogy nem, bennem nem úgy. Hát azért gondoljunk bele, az embernek van családja, betegsége, mindenre van.
Persze.
És ezt a közösséget ez mélyen nem érdekli. Önt nem fogja érdekelni, hogy képzeljél, ma reggel hogy már úgy ébredtem, hogy fájt a fejem, kiesett a fogsorom, de hát ezt este maga megvette a jegyet, én ezt erre nem hivatkozhatok. Tehát nekem egy szinten mindig el kell játszanom.
A siker gyerekkorában, amire vágyott, az az, ami ma van?
Én ennyire nem tudtam vágyni. Nem láttam én ezt a nagy almát, amiben beleharaptam gyerekkoromban. Azt szoktam mondani, hogy ekkorát nem tudtam álmodni a Csengeri utcából, meg a Angyalföldről a Vág utcából. Én bőven túlteljesítettem mindent. A saját elvárásaimmal kapcsolatban. Hogyne, hát ez... Hogy én megállok vidéken egy illemhelynél, és akkor azt mondja nekem az illemhely tulajdonosa, művész úr drága, tudja, hogy mi egy idősek vagyunk, egy napon születtünk egy évben. Parancsoljon, vendégem. Hát Andrea, hát ezért gondoljon bele, hogy egy jó menő vécé tulajdonos a szagyfaz alsor, tudja, hogy mi egy napon születtünk. Hát én ilyet nem is, erre nem is gondoltam mi a gyerekkoromban.
Akkor most a másik oldalról, hogyha nézzük, tényleg mindenki ismeri, az teljesült.
Igen. De az ismertség, meg a népszerűség, mert ezeknek, hát ma már ismert, hát én nézem, most olvastam reggel az újságban, hogy nem akarom megbántani, ma sem tudom, hogy kicsoda, Vígvári Mariska levágatta haját, most rövid a haja. Hát most mondja meg, hát megáll az eszem, tényleg, hát egész napom elvaronta ezzel. De hát ezek az ismert emberek.
Igen.
Erről szólna a könyv, hogy az ismertség az nem ugyanaz, hogy valaki fölvaratja a fülét a lába közé. Hát ez, ma erről szól a világ, meg arról, hogy mit mondott a X pártnak a X senkije. Hát az más, amiről én szerettem volna írni, meg amiről írtam talán, hogy megy az utcán egy színész. Ez lenne az élet számomra.
Hivatásos rajongó, történetek színházról, pályatársakról. Gálvölgyi János és Kövesdi Péter beszélgetőkönyve a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.
Ha ezt a beszélgetést teljes egészében újra hallgatnák, akkor ajánlom figyelmükbe a Spotify-on vagy a SoundCloud-on és más online felületeken a Könyvben utazom csatornáit.
Az elmúlt percekben Olá Andrea interjúját hallhatták, aki Gálvölgyi Jánossal beszélgetett. És ezzel véget is ért a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kíván a műsorvezető, Somodi Evelin.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.